Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekként énekeljük a 380. dicséretünk első versét. 380. dicséretünk első verse így kezdődik: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege.
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege, mert nem árthat néked senki gyűlössége. Noha e világnak rajta dühössége, nem hát szégyenben Krisztus ő felsége.
A feltámadott Krisztus mögött átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tehetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most pedig keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséretünk második versét. 329. énekünk második verse így kezdődik: Nem éltem még-e földszínén, te értem megszülettél.
Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön.
Most pedig halljuk meg az élő Isten igéjét, amint szól hozzánk, és a keresztelő családhoz különösképpen is. A János írása szerinti evangélium első részéből, a 12. versben a következőképpen: Akik pedig befogadták őt, mármint hogy Jézus Krisztust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Foglalja el a helyét a gyülekezet. Ha a keresztségnek és a keresztény életnek a gyakorlati életben való kifejeződését kellene megfogalmazni egy szóban, akkor azt lehetne mondani, hogy a befogadás. A kereszténység, a keresztény ember befogadó ember. A keresztény ember azért befogadó ember, mert őt is befogadta valaki. Nem is akárki, hanem a mindenható Isten, akinek a szeretete által, Jézus Krisztus által az embert Isten a gyermekévé adoptálta, fogadta. A keresztény ember örökbe fogadott gyermek. teológiában ezt mi úgy mondjuk, hogy adoptáció Christi. Bennünket az Atya Isten Jézus Krisztuson keresztül fogadott be. A keresztény ember tehát, ahogyan mondottam, befogadó ember, mert őt befogadták. Nagyon szép gondolat ez. És ebben az igében is ezzel keres meg bennünket az élő Isten, hogy akik pedig befogadták őt, Jézus Krisztust, azoknak valami hallatlan kiváltság lehet ott az életükben, hogy Isten gyermekeinek neveztetnek. Három gyerkőcöt keresztelünk meg a mai Isten tiszteleten. Három gyermek fogadtatik be a keresztény Anya Szent Egyházba, és hogy az életükben ez az ige mit fog elvégezni, és a családnak az életében, ez nagyon lényeges. És hogy ki múlik? Rajtunk múlik. Mert valóban az élő Isten bejelenti az igényét ezekre a gyermekekre, hogy ő befogadja őket, de hogy ez aztán valóságos legyen, az arra is szükség van, hogy a mi magunk részét megtegyük. Hogy úgy neveltessük, hogy olyan példát adjunk elébük, amelyeket mi is átvettünk és megtanultunk Jézus Krisztustól, az Istentől. Ezért fontos, hogy ne csupán csak a keresztelő erejéig menjünk templomba, menjünk az Istenhez. Ne csupán esküvő vagy egyéb alkalmak kapcsán, hanem legyünk ott, ahol az Isten szólhat hozzánk. És valóban lehet az akár a templom, lehet akár egy zarándokút, lehet akár egy bármilyen lelki alkalom, vagy a családon belül lévő keresztény testvér, de nagyon fontos, hogy menjünk oda hozzá, mert az Atya karja ki van tárva felénk. Befogadtassék. Igen, ezek a gyermekek befogadtatnak a keresztény Anya Szent Egyházba. Isten bejelenti az ő igényét rájuk. És ez nagyon lényeges. És ahhoz tudom ezt hasonlítani, mint amit most élnek át Felső Zsolcán magyar testvéreink, akiket kiöntött a víz, és már reggel volt a hírekben, hogy azok a családok fogadják be őket, akiket nem is ismernek, mert oda még nem öntött ki a víz. Olyan szomorú, hogy mi magyarok csak akkor tudunk összefogni, akkor tudjuk kinyitni a másik előtt az ajtót, amikor baj van. Hát miért nem megy ez akkor, amikor minden rendben van? Olyan jó lenne, hogyha komolyan tudnánk venni, hogy legyen nyitva az ajtónk. Legyen nyitva a szívünk ajtaja Isten előtt, Jézus előtt, és legyen nyitva a másik ember előtt. Mert kereszténynek lenni azt jelenti, hogy be vagyok fogadva, és én befogadok bárkit. Olyan csodálatos, nagyon sokszor jártam Erdélyben, és járok Erdélyben, és az a szeretet, ahogyan fogadják az embert, ahogyan befogadnak, ahogyan kinyitják az ajtajukat, elénk teszik azt, amiük van, és lehet, hogy az az utolsó falat, de elénk rakják. Krisztus szeretete nyilvánul meg ebbe. Annak a Krisztusnak, akit ez a nép nagyon jól ismer, és nagyon fontos, hogy a mi életünkben is ez a Krisztus ott legyen. Mert ahhoz, hogy igazán teljes életet tudjanak élni a mi gyermekeink, a mi családjaink, az arra van szükség, hogy ott legyen velünk Jézus Krisztus, aki által az Atya minket a maga gyermekeivé fogadott. Mert ott a kereszten, amikor felszegezték a mi Urunkat, akkor ez a fölszegezett kéz, ez nem mást takar, mint az Atya Isten ölelő karját. Itt vagyok, vegyél észre, mert én szeretlek téged. Nem akarom, hogy elveszlem, azt akarom, hogy megmenekedj. Jézus Krisztus ma azt üzeni nekünk, hogy ő életet készített nekünk. Ő jövőt készített nekünk. Ő reménységet akar adni nekünk, a családjainknak, a keresztelős családoknak. Igen, mert ő jól döntött felőlünk. És ne feledjétek az igét, akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ez a mi keresztény kiváltságunk. Adja a mindenható Isten, hogy ez így lehessen. Amen. Most pedig megkérem a keresztelős családot, hogy jöjjenek ki. A gyülekezet pedig álljon föl a hitvallás elmondásához. Most pedig az apostoli hitvallás szavaival valljuk meg a mi keresztény reménységünket és hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülő, keresztülő, kedves család! Hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tehetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Akarjuk. Igéitek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Most pedig hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy te édesatyánk vagy, mert Jézus Krisztus felvállalta a mi életünket. Valóban a legnagyobb kegyelem az, hogy mi a te gyermekeid lehetünk. És köszönjük, hogy ez a legnagyobb kiváltság is ebben a világban. És arra kérünk téged, hogy a keresztelős családok életébe is hagyj lehessen ott ez a te kegyelmed. Hagyj lehessen ott ez az atyaságos jóságod. Hagyj lehessen ott a te élő szent lelked. Így kérünk, hogy áraszd ki rájuk a te lelkedet. Áld meg a gyermekeknek az életét, adj nekik test és lelki növekedést, és add, hogy valóban megismerjenek téged Uruknak, Királyuknak, Megváltójuknak. És köszönjük neked, édesatyánk, hogy most a te áldásoddal keresed meg őket. Kérünk, hogy valóban terjeszd ki rád a te kegyelmes szárnyaidat. Amen. Most pedig akkor a... Igen. Majd a keresztlevel tartod nekem akkor. Jó? Hopp. Semmi baj. Nem. Jó. Akkor hajtsd hátra a fejét. Oké. Nevet kérem. Jászmin Gréta, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Bölcsé teszlek téged, és megtanítalak az útra, amellyel járj, szemeimmel tanácsollak téged. Milán Tibor, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Aki a felséges rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugoszik az. Dórián Trisztán, téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Mutasd meg nékem a te utaidat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. Amen. És most forduljatok a gyülekezet felé, és a gyülekezet áldását hallgatjuk meg.
áldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Most pedig helyünket elfoglalva, Isten tiszteletre készülve, és folytatására készülve, keressük ki a 90. zsoltárunkat, református himnuszunk is, és az első versét, a 7. és a 9. énekeljük. Tehát első, 7. és 9. vers. 90. zsoltárunk így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amit az megírva található Nehémiás könyvében, Nehémiás könyvének első részében, az első 11 versben.
Nehémiás szomorúsága és imádsága. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. esztendő Kiszlév havában történt, amikor Susan várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyámfia, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott, abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, bőtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt, és ezt mondtam. Ó Uram, mennek Istene, Te nagy és félelmes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel. Ó Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára, és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk néked azért a csodálatos bizonyosságért, hogy valóban Te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Áldunk téged azért, hogy sokan jártak előttünk korábbi időkben olyanok, akik hűségesek voltak hozzád, akik teljes szívükből szerettek téged, akik felelősséget tudtak vállalni családjukért, népükért, környezetükért. Köszönjük, mindenható Istenünk, hogy Te a Te szent lelkedet minden korban kiárasztottad a hozzád hűséges emberekre, hogy ők valóban a Te lelked ereje által vigasztalást, bátorítást, útmutatást adhassanak a többieknek. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy ezen a mai istentiszteleten kérhetjük és várhatjuk mi is a Te szent lelked ajándékát, hogy minket is erősíts meg a küldetésünkben, erősíts meg a feladatainkban, erősíts meg legfőképpen a hozzád való hűségünkben és szeretetünkben. És ezen a mai istentiszteleten eléd hozzuk mindazokat a testvéreinket, akik nem csak keresztjén hittünk, nyomán a mi testvéreink, hanem azáltal is, hogy egy népnek a tagjai vagyunk. Kérünk, hogy Te áld meg a mi népünket, légy irgalmas hozzánk, és Te áld meg mindazokat a mi népünk tagjai közül, akik hozzád hűségesek, akik a Te benned hívő gyülekezet tagjaiba tartoznak, hogy úgy tudjanak élni, hogy legyenek só és világosság az ő környezetükben, és kérünk azért, hogy a mi népünk közül is nagyon sokan megtérjenek, élő hitre juthassanak, s valóban a te fényedet, a te szeretetedet, a te szentségedet és igazságodat sugározhassák a környezetükben. Kérünk, légy itt velünk, ami Urunk Jézus Krisztusért a továbbiakban is itt az Isten tiszteleten, és erősíts, vigasztalj minket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Képzeljétek el, hogy akkor, amikor a szüleimhez utazunk, vagy pedig a szüleinktől jövünk vissza Budapestre, akkor útközben egyik alkalommal felfedeztünk egy különleges emlékművet. Így néztük messziről, mert hogy nagyon sietünk, amikor először láttuk, hogy vajon mire emlékezhetnek azok, akik ezt állították, ezt az emlékművet, vajon milyen fontos eseményre hívja fel a figyelmet. Az út mellett a Szántóföldön volt ez az emlékmű, Felcsút határában. És egy alkalommal, mert nagyon kíváncsiak voltunk, úgyhogy megálltunk és kiszálltunk, és egy olyan dologról adott hírt ez az emlékmű, amiről én korábban nem is hallottam soha, de azóta már hallottam. Méghozzá ez az emlékmű annak állít emléket, hogy két magyar repülős, akiknek mondom a nevét is, Magyar Sándor és Endres György, egy különleges rekordkísérletet hajtottak végre, és ez a rekordkísérlet pedig az volt, hogy átrepülik az óceánt, és Amerikából indultak, és hát a cél az volt, hogy Budapestre érkezzenek meg, de hát nagyon rosszak voltak az időjárási viszonyok, úgyhogy nem jutottak el aztán egészen Budapestig, hanem Felcsút határában kellett kényszer leszállást végrehajtaniuk. És ennek az útnak állít emléket, ez az emlékmű, ami ott található, és ott le van írva, hogy honnan indultak, milyen hosszú volt, 25 óra 20 perc alatt teljesítették az 5770 kilométeres utat, ezek a magyar pilóták, gyorsabban, mint addig bárki, óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel, és ők voltak azok, akik az óceánt átrepülve utána a legmesszebb repültek az európai kontinens belseje felé, ugye egészen Felcsút határáig. Miért mondtam el ezt a történetet? Képzeljétek el, erre a repülőre volt írva valami, és ez a valami, amit ráírtak, ez nagyon meghatározta azt a kort, amikor ez a rekord beállítás történt, ugyanis ez 1931. július 15-én és 16-án történt, és az volt ráírva a repülőgépre, hogy igazságot Magyarországnak. Azért, mert akik részt vettek ebben az utazásban és ennek a szervezésében, ők annak a fájdalmában éltek, ami 1920. június 4-én történt, a trianoni béke diktátum aláírásának a fájdalmában. Ki az, aki hallott már arról, hogy mi is történt 1920. június 4-én? Jó, ki az, aki el tudná mondani? Előtt?
A háború után ugye a nagyon nagy területeket kihadmanás az országokat csatolták.
Igen, tehát az első világháború után a békeszerződésben nagyon sok magyar ember a Magyarország határain kívülre került. És ebben a repülésnek a történetében az nagyon nehéz és fájdalmas, hogy bár őket azután, ezeket a rekordkísérletet végrehajtott repülősöket nagy ünnepléssel köszöntötték Budapesten, amikor oda megérkeztek, de aztán voltak olyan korok, amikor elfelejtették őket, szándékosan elfelejtették ezt a különleges teljesítményt, mert hozzáfűződött mindaz, amit abban a korban az emberek fájdalmasan hordoztak a trianoni békediktátum aláírása után. Ma, vagy tegnap előtt igazából, de a mai Isten tiszteleten is megemlékezünk erről az eseményről. Hány évvel ezelőtt történt? Nem a repülés, hanem a másik. a Trianon elejére, és mondom akkor még egyszer, 1920. június 4-én. Akkor hány éve volt? 90 éve pontosan. Rabasz László, aki szintén élt abban a korban, és református lelkipásztor és püspök volt, azt mondtam, mindenki olyan dolgokra emlékszik vissza, amilyen ő maga. Sorsunk emlékezetünkben van megírva. Mondd meg nekem, mire emlékszel vissza, és én megmondom, ki vagy. A felolvasott bibliai igeszakaszban Nehémiás visszaemlékezett arra, hogy honnan származik Jeruzsálemre, és imádkozott a népért, és akkor, amikor mi megemlékezünk a magyar történelem fontos eseményeiről, sokszor fájdalmas, gyászos eseményeiről, akkor, hogyha visszaemlékezünk, megőrizzük ennek az emlékét, az a feladat, hogy imádkozzunk is Istenhez, a mi népünkért. Ebben segítsen titeket is az Isten, hogy tudjatok mindig emlékezni arra, ami fontos. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Az igehirdetésre készülve énekeljük a 463. dicséretünk első versét. Igéért, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Nehémiás könyve első részéből olvasom, a 4. versről a 6. versig terjedő igeszakaszból. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam. Böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt, és ezt mondtam, ó Uram! Mennek Istene, te nagy és félelmes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Pszichológiának a tanítása szerint az egyik legnagyobb feladat, vagy a legnagyobb feladat az ember számára, különösen éppen kamasz korában, hogy választ tudjon arra a kérdésre adni, ki vagyok. És hát az a cél, hogy a hívő emberekként is újra és újra tudjunk választ adni erre a kérdésre, hogy ki is vagyok én, honnan jöttem, mik a gyökereim, mi az, ami meghatározza az én életemet. És sokféle összefüggésben tudunk választ adni erre a kérdésre, akár hogyha úgy közelítjük meg, hogy éppen mi a munkánk, mivel foglalkozunk, akár a családunk, a családi kötődéseink szerint. Egy alkalommal, amikor éppen erről a kérdésről beszélgetünk egyik konfirmációs órán, akkor valaki elmondta azt erre a kérdésre, hogy ő kinek a lánya, és így mutatkozott be, hogy ki az ő édesapja. Itt van a körünkben, de nem akarom mondani a nevét, de nagyon megragadó volt számomra, vagy valaki úgy, hogy éppen kinek a testvére. Sokféleképpen megfogalmazhatjuk, hogy kik is vagyunk, nem csak a családi kötelék, a vallási hovatartozás, vagy éppen a a nemzetiségünkre vonatkozóan is. A mai Isten tiszteletem az arról a kérdésről gondolkodunk közösen, Isten szent lelkének a vezetését is kérve, hogy mit jelent számomra az, hogy magyar vagyok, és mit jelent számomra az, hogy keresztjén vagyok. Azért mondtam külön most ezt a két dolgot, mert hogy nagyon sokszor rögtön ez a kérdés merül fel bennünk, hogy ezek egymástól független identitásaink esetleg, vagy akár egymással ellentétbe is kerülhet a két nagyon fontos hovatartozásunk. Előfordulhat-e az, hogy magyarként olyan érzelmeim, olyan szavaim is lehetnek, amit keresztjén emberként, hívő emberként nem engedhetek meg magamnak. Azután lehetséges-e, hogy valaki azt mondja, hogy én keresztjén vagyok, nem kell foglalkozni a magyarsággal, mert sokkal nagyobb távlatokban gondolkodunk, és nem kell így beszűkíteni a mi küldetésünket, vagy a mi identitásunkat. Keresztjén hívő ember, a hívő keresztjén magyar ember számára nagyon fontos az a felelősség, hogy akár, hogyha arra gondolok, hogy magyar vagyok, akár, hogyha arra gondolok, hogy hívő keresztjén vagyok, küldetésem, feladatom van ebben a világban. És a mindenható Isten nem azt kívánja tőlünk, hogy mi állandóan ebben az összeütközésben éljünk esetleg, vagy ennek a kettőnek a feszültségében, hanem pontosan az ő teremtői gazdagságára utal az, hogy sok-sok népet, nyelvet alkotott a mindenható Isten, és mindenki megtalálhatja hozzá az utat, de a népeknek a különbözősége, a jellemzői, azok mutatják az Isten teremtői bölcsességét és gazdagságát is. Az, hogy hívő ember vagyok, felelősséggel tartozom az emberekért, akik körülöttem élnek, felelősséggel tartozom az egész világért, hiszen imádkozom azért, hogy Isten országa, Isten királyi uralma valósuljon meg ebben a világban, de elsősorban különösen is felelős vagyok, hogy imádságban hordozzam az én magyar népemet, és építsem az Isten országát itt, a mi országunkban. Azért a fejemben az igehirdetésre készülve egy vers sor, amit nem is tudtam igazából, hogy kiért és melyik versében hangzik el, de sikerült megtalálni az internet segítségével. Ebből szeretnék most idézni, mielőtt Nehémiás története alapján kezdjük tanulmányozni Isten igéjét, még a bevezető részhez szeretném idézni Szép Ernő imádságának néhány sorát. Ki ülsz az égben a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet. Hozzád megy szívem, ajkam csak dadog, hazámért reszketek, magyar vagyok. Nehémiás könyve a legkedvesebb bibliai könyveim közé tartozik, mert nagyon megragadó az, hogy egy ember meghallotta az Isten szavát, meghallotta az Isten parancsát az ő életére vonatkozóan, és ahogyan meghallotta az Istennek a küldését, akkor engedelmeskedett is neki, és ennek következtében megújulhatott az a város, amely olyan szent volt a számára, és az építésen munkálkodott. Nehémiás prófétának a neve azt jelenti, Isten megvigasztal, vagy pedig azt is, hogy Isten megvigasztalt. Nevében hordja Izrael reménységét. Fogságban született Nehémiás, előkelő származású fiatalember volt, aki pohárnok lett a király udvarában, és hát így az ő lehetőségei, amiket ott a fogságban megtapasztalt, azért a nagyon jók voltak. Tehát azért, hogyha fogságban született is, fogságban él is, azért szép karriert futott be, hogy ilyen magas beosztásba került. És mi történik? Látogatók érkeznek hozzám, akik beszámolnak arról, hogy Jeruzsálem falai romokban vannak, hogy tele van réssel, repedéssel, hogy még mindig nem épülhetett fel a város mindenféle ártó szándék miatt. Milyen megrendült. Ezt így fejezi ki az ige. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam, gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam. Jeremiást megrázza az, ami odahaza történik, akkor is, hogyha ő soha nem is volt még odahaza. De nagyon megragadják őt ezek a hírek, és nem vonja ki magát a népének a sorsa, népének a fájdalmas helyzete alól, hanem mélyen megrendíti őt. És azt is mondhatnánk, hogy azért ez milyen döbbenetes, milyen elgondolkodtató a számunkra, hogy valaki, aki azért jó körülmények között él, sikeres, megtalálta a helyét ott abban a társadalomban, abban a közegben, ahol van, mégis nagy együttérzéssel veszi magára az ő népének a terhét, és nem vonja ki magát a népének a fájdalma és nyomorúsága alól, hanem ezzel együtt érez. A hívő ember feladata ez, hogy akikkel együtt él, akiknek a környezetében él, ahova tartozik, hogy azokkal együtt érezve tudjon az Isten előtt imádkozni. Milyen fontos ez, hogy nem magunkra gondolunk, nem a saját boldogulásunkat cél elsősorban, nem csak egyének vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy ami az otthonomon belül történik, az fontos, de hogy aztán mi van a ház ajtaján kívül, az nem érdekel. A hívő embert megrendítik a népének a fájdalmai, nyomorúságai, ahogyan elhangzott a keresztelői igehirdetésben is, hogy megrendít minket a szörnyű természeti katasztrófa, az árvizek, a nehéz bajba, nehéz sorsra jutott honfitársaink, akik küzdenek az árvízzel, vagy akár nagyobb kitekintésben egész Európában, ahol ilyen küzdelemben töltik a napjaikat. A hívő ember nem érzéketlen ember, nem csak saját magára gondol, hanem azzal a krisztusi érzékenységgel fordul a környezete felé, ahogyan ő észrevet mindenkit, aki szenved, aki beteg, aki reménytelen, aki kétségbe esett. Nehémiás példája is legyen példa a mi számunkra abban, hogy nem a saját boldogulásom az elsődleges, hanem hogy felelősséget érezzek és vállaljak azokért, akik a környezetemben élnek. Nehémiás gyötrődik a romok miatt, és elgondolkodhatunk azon, hogy a mi életünkben, a mi környezetünkben milyen romok vannak. Milyen szörnyű családi tragédiák, milyen fájdalmas erkölcsi helyzet, milyen reménytelen, kilátástalan életek, mennyi olyan dolog van, ami a hívő embert megrendíti és imádságra indítja. És akkor ez a kérdés, testvérem, hogy te, hogyha hallod a híreket, hogyha valamilyen tragédiával vagy fájdalommal találkozol, vagy arról, hogy éppen milyen családban, milyen próbatétel van, akkor ez mire indít téged? A szörnyűködésre, vagy tudsz imádkozni is? Vagy ezeket az embereket, ezeket a sorsokat, ezeket az életeket az Isten elé viszed. Valószínűleg ezek a látogatók nem véletlenül keresték fel Nehémiást, ott volt, hogy járjon közbe érettük a birodalom vezetőinél, hogy valami változás történhessen. És erre mit csinál Nehémiás? Nem a birodalom vezetőihez fordul, hanem az élő Istenhez. És az élő Istennél jár közben az ő népéért. És a megújulásért. És aztán a következő lépés majd az lesz, hogy miután Istenre bízta ezt a fájdalmas kérdést, a következő lépés az lesz, hogy igenis, amikor rákérdez az uralkodó, igenis ki kell állnia emellett az ügy mellett, hogy ő szeretné, hogy felépüljenek odahaza a falak, és megújuljon a város. Hogyan imádkozik Istenhez Nehémiás? Fájdalom van a szívében, de nem a kessergés jellemzi az ő életét, nem csak a bánkódás, meg a múlton való rágódás, hogy milyen szörnyű, hogy ez történt, milyen szörnyű, hogy ezt át kellett élnünk, és hogy ezt soha nem tudjuk feldolgozni, hanem ott van a szívében a bűnbánat is. És ez a következő nagyon fontos üzenete a mi igénknek, hogy miközben ő Istenhez fordul és bűnbánatot gyakorol, aközben úgy vallja meg népének a bűneit és nyomorúságait, hogy saját maga is benne van ebben a bűnbánatban. Tehát nem azt mondja, hogy mert az őseink milyen bűnösök voltak, hát most én milyen hívő vagyok, akkor legalább segíts nekem, atyám, hanem teljesen részesévé válik annak a közösségnek, annak a népnek, és így vallja meg a bűneit, hogy ebben a saját bűnvallása is benne van. Amikor a fogság idejében visszaemlékeztek a jeruzsálemi templomra és a jeruzsálemi élményeikre Isten népének a tagjai, akkor valóban sírtak. És azt mondta valaki, hogy most azért sírunk, mert ott annak idején nem sírtunk. Mert nem találtuk a bűnbánatnak, a megtérésnek az útját, ezért kellett ezt a sok fájdalmat most elhordoznunk. És felismerték, hogy szükségük van a mindenható Isten megtartó erejére. Testvérem, vajon te tudsz-e sírni a bűn nyomorúsága miatt, a kísértőnek a sok-sok támadása miatt? Tudsz-e sírni az egyháznak a nehéz helyzetei miatt, a próbatételek miatt? Tudsz-e sírni a mi népünk nyomorúságai és bűnei miatt? Azt mondta valaki, hogy a nép, egy nép pusztulása azzal kezdődik, hogyha nem tud sírni. Viszont egy nép, amely tud még sírni, annak van reménysége. És nekünk az a reménységünk, hogy mi a népünk fájdalmaival is az élő Istenhez fordulhatunk. Az élő igaz Isten előtt önthetjük ki a szívünket, és várhatjuk az ő vezetését. Isten olyan embert hívott el az újjáépítés szolgálatára, akin keresztül megvalósulhatott az ő akarata. Aki túllátott a romokon, és tudott hinni. Aki nem csak a múlt fájdalmát tapasztalta, hanem tudta, hogy ma hova kell fordulni, hogy egyedül az élő Istennél van a megtartás, a menedék, a reménység és a jövendő. Építeni csak ott lehet, ahol a pusztulás ellenére is bízunk Isten újjáépítő akaratában. Építeni csak ott lehet, hogyha arra az Istenre tekintünk, hogy aki ezt az egész világot megalkotta, és benne bízunk. Nehémiás először sírt és gyászolt, a passzív levertségnek az idejét, az alkalmát szenvedte el, azután böjtölt és könyörgött, és az Úrnál keresett feleletet gyötrő kérdéseire. Milyen csodálatos minta és példa. Mi sokszor ott maradunk a passzív levertség állapotában hívő emberként, akár a saját életünkkel küszködünk, akár egy szörnyű betegséggel, akár a családunk fájdalmaival, vagy akár még szélesebb távlatokban a népünk életének fájdalmas kérdéseivel, de Nehémiás tudta az utat, hogy az Úrnál keresett feleletet gyötrő kérdéseire. A megmaradás útja Izrael népe számára az volt, Isten népe számára, hogyha Istenhez és törvényéhez voltak hűségesek, és amikor nem, akkor az ítéletet, a nyomorúságot tapasztalták. A mi számunkra a megmaradás útja, a reménység az lehet, hogyha az Istenhez vagyunk hűségesek. Akik jelentkeztek aztán Nehémiással együtt a hazatérésre, azok csak az ígéretekre és a proféták által hirdetett ígére támaszkodva vállalhatták azt, hogy a viszonylag stabilizált körülményeket szegénységgel, nyomorúsággal cseréljék fel. Azért, hogy az Úr gyülekezeteként újjá építő feladatukat elkezdhessék. És Nehémiás könyve arról szól, hogy hogyan küzdenek, milyen fájdalmak, milyen próbatételek azok, amikben részesülniük kell, hogy mennyi gáncsoskodás, mennyi ítélet, mennyi ellentét, mennyi olyan hazug rágalom volt, amiben részesedniük kellett, hogy ezzel mind fel kellett venniük a küzdelmet, és ehhez szükség volt arra, hogy Nehémiás szerényen, de céltudatosan, Isten akaratának engedelmeskedve építette az országot, építette a népét, építette a jövendőt. Hogyha építünk, és engedjük, hogy Isten országa épüljön közöttünk és általunk, akkor van lehetőségünk a megújulásra, a személyes életünkben, a gyülekezet életében, családunk életében, népünk életében. Akkor van reménységünk, hogyha oda borulunk az Isten elé, hogyha imádkozunk mindazokért, akiket elénk hoz az Úristen, hiszen a hordozó imádságnak nagyon nagy ereje és áldása van, és akkor, hogyha készek vagyunk tenni és végezni a mi feladatunkat, hirdetni Krisztus szeretetét, hirdetni azt a csodálatos erőt, amit a Szentlélek Isten adott nekünk. Testvérem, vajon te hol tartasz? A híreket hallva, a szomorúságokat hallva, a tragédiákat hallva, ott tartasz, hogy gyötrődsz és szomorkodsz, sírsz és jajgatsz. Vagy esetleg már eljutottál a következő lépcsőig, hogy tudsz imádkozni, közben járni másokért. Tudva azt, hogy ami közben járunk, Jézus Krisztus, aki az egész emberiség minden bűnét hordozta ott a kereszten. És hogyha tudsz imádkozni másokért, akkor a következő lépés, hogy tudsz-e tenni másokért, tudsz-e testvérként odaállni a másik mellé, és áldássá válni a számára. Idéztem már a gyerektanításban Ravasz Lászlónak a gondolataiból, és most szeretnék még két gondolatot idézni tőlem. Mi most, magyarok, a szomorúságnak rettentő napjait éljük. Jaj nékünk, ha a világ szerinti megbánás, pusztulás szerző útján járunk. Nekünk akarnunk és áldanunk kell ezt a próbát. Nem ügyvédekre, nem kifogásokra van szükségünk, hanem Istenre. Ma úgy járjon minden magyar, mint aki a múlt vétkeiért, a jövő váltságáért szenved. A bűnbánó nemzetek, megújuló nemzetek. Mártír nemzetek, győzelmes nemzetek. Ki mondja el nekünk, micsoda nagy dolgokra hívott el az Úr, a feladatok. Isten a feladatokban mutatja meg minden nemzedéknek, hogy milyen nagyjá lehet. És a feladatok annál nagyobbak, minél törpébb egy kor, minél elesettebb egy nemzedék. Bűnbánat csodáját megélhetjük a mai Isten tiszteleten, amikor az úrvacsora közösségében átéljük Isten bűnbocsátó szeretetét, de ez nem csak emlékezés az úrvacsorával való élés lehetősége, hanem erő a mára. Megtapasztaljuk valóságosan a megtölt kenyérben és a borban Krisztus valóságos erejét, szabadítását, bűnbocsánatát, és ugyanakkor reménység a holnapra, hogy most, akik Isten asztalához járulunk, oda járulhatunk majd az ő szent színe elé is, az ő országában, és részt vehetünk a mennyei lakomán, de addig még van feladatunk, miközben innen az úrasztalától kimegyünk, és amíg megérkezünk majd, amikor Isten szólít minket az ő országába, addig az a feladatunk, hogy legyünk érzékenyek ennek a világnak a nyomorúságaira. Vigyük Isten elé a környezetünket, családunkat, népünket, és tegyük, amit Isten kíván. Amen. Az úrvacsorai közösségre készülve énekeljük a 435. dicséretünknek mind a két versét. Mi módon szerette a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusi gyülekezethez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítse minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, s valljuk meg a mi bűneinket imádságban. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül te vagy szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és a halál rabságából. Fájlaljuk a bűn rontását, amely halált, betegséget, háború, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott a világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában, a mi kicsinyhitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk egyenként életünk tisztátalanságát, és színed előtt megalázva magunkat mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, A keresztség szentségének kiszolgáltatásakor megvalottuk a mi hitünket, most bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odasszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, melyet megállt a mi Urunk, Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép rendel. Közben a gyülekezet énekelje a 458., majd 459. és 462. dicséreteket.
Thank you.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink is, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsájtanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszhasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsájtott ti néktek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hívattatok is egy testben. Most, mert megtérnénk hajlékunkban, jeltek, emeljük fel szívünket Istenhez, és adjunk hálát a velünk közölt kegyelemért. Mindenható élő Istenünk, dicsérünk a te kegyelmedért, dicsérünk a te fiadért, Jézus Krisztusért, aki valóban a romokból, a halálnak völgyéből és a sötétségből föl tud támasztani. Valóban a családjainknak, hazánknak, népünknek, nemzetünknek az egyetlen lehetősége, az ő jelenléte, az ő keze. Arra kérünk téged, Urunk Jézus Krisztus, hogy így valóban veled hadd térhessünk meg a hajlékainkba. Köszönjük, hogy te személyesen beszéltél ma velünk, személyesen szóltál a mi szíveinkhez, és személyesen közölted velünk is a te kegyelmednek jelét a kenyérben és a borban. Arra kérünk téged, Urunk, hogy valóban hadd lehessen a mi szívünk teljesen a tiéd, hogy tudjunk úgy szolgálni neked, hogy lehessen nyitott a szívünk feléd, és a másik ember felé is, és épp úgy az ajtónk is. Kérünk, így könyörülj meg rajtunk, így áldj meg bennünket. Könyörgünk gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlt héten vagy hetekben ravatal mellett álltak meg, mert elvesztettek valakit, hogy te vigasztald meg az ő szívüket. Könyörülj meg rajtuk, és légy az ő megváltójuk, az ő szabadítójuk. És könyörgünk, Urunk, a mi magyar népünkért, amelyen nagyon csúnyán elbántak 90 évvel ezelőtt. Könyörgünk minden határon túli magyar családért, testvérünkért, akiknek nagyon sok ideig félve kellett még magyarul is beszélniük, vagy ha beszéltek magyarul, akkor nagyon komolyan retorziók érték őket és érik őket. Arra kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg az ő életükön, adj nekik tőled jövő szabadságot, adj nekik, Uram, reménységet, adj nekik, Uram, örök életet. És könyörgünk azokért a testvéreinkért is, akik most próbálják homokzsákokkal menteni a menthetőt, vagy akiknek elúszott mindenük szó szerint is elvitte a víz, hogy őnekik is, Urunk Jézus Krisztus, te adj élő reménységet és szabadulást. Te mutass rá, Uram, az ő életükben arra, hogy egyedül valóban csak te vagy a megoldás, és segíts nekünk, hogy mi testvérként tudjunk melléjük állni ebben a helyzetben. Kérünk, így áldj meg most bennünket, egyen-egyenként munkálkodj a mi szívünkben, és vezess bennünket tovább az életünkben. Amen. Most pedig foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Jaj!
Elnézést kérek, az úri imádságot még mondjuk el közösen fennállva. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most foglaljuk helyünket, és hallgassuk meg akkor a hirdetéseket. mély részvétel kísértük utolsó útjára Molnár István testvérünket életének 55. évében. A vígasztalás igéit a Prédikátor könyve 12. részéből hirdettük. Végül elszakad az ezüst kötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a karjék belezuhan a kútba, a por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme erősítse a gyászolók szívét. Szeretettel emlékezünk Hódosi Lászlóné Irénkére, akit egy éve temettünk el, Pap Sándorné testvérünket június 15-én kedden, Farkasréten a főbálti ravatalozóban búcsúztatjuk. Örömmel jelentjük a gyülekezetnek, hogy a mai napon megkereszteltük Bárdi Milán Tibort és Bárdi Dóriánt, Varga Andrea és Bárdi Tibor gyermekeit, Jantai Jázmin Grétát, Molnár Judit és Jantai Zoltán leányát. Isten áldását kérjük a családok életére, a gyülekezet közösségi életére.
Kedves testvérek! Ma délután is lesznek ifi alkalmak, azokra várjuk a fiatalokat. 4:30 a Dávid ifi, este 6:00 a Vita ifi alkalmára. Kedden pedig a Bibliaóra után presbiteri gyűlés lesz, amire mindenkit szeretettel várunk. Kérem a presbitereket, hogy írják alá a meghívót. Tegnap előtt, június 4-én pénteken volt a trianoni szerződés aláírásának a 90. évfordulója. Erre emlékezve aznap 4:30-kor 5 percig harangoztak cserkészeink. Köszönjük szolgálatukat, és kérjünk mindenkit, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy egész nemzetünk egységét építsük mindenhol, így itt, a Magyar Feltámadás templomában is. Azért ez a neve ennek a templomnak, mert nagyon nagy részt a Trianon miatt menekültek, építették fel ezt a templomot, és alkották a gyülekezetet. Templomépítő lelkészünk is Trianon után menekült a Csonka Magyarországra. Tegnap szombaton hittanos családi nap volt, köszönjük a részvételt és a szervezők munkáját. A hittanversenyt Székely Sándorról, volt lelkészünkről és hitoktatónkról neveztük el. Több mint 100-an fogyasztottuk el az 5 bogrács tartalmát. Este pedig a vespera alkalmára került sor, köszönjük a zsoltáros istentisztelet szolgálatát, különösen is Papanetnek a szervezési munkát. Ma pedig 3:30 a házas hétvéges közösségnek a résztvevőinek lesz Budaörsön találkozó. Aki az árvízkáros útak részére szeretne adakozni, az a cél megjelölésével fizesse be a pénztárosi asztalnál, ezt majd a pénzösszeget egy összegbe utaljuk át a református szeretett szolgálatnak. Lehet természetben is adakozni, tiszta takaró, ágynemű, matrac, polifóm, tartós élelmiszerek, konzervek, mosó és fertőtlenítőszerekre van most elsősorban szükség. Ruhát most kimondottan nem gyűjtünk, tehát a többit, amit korábban említettem. Kérjük, hogyha lehetséges a benzinköltségre is, hogy természetbeni támogatással együtt is adjunk valamekkora összeget, mert ez egy jelentősebb tétel lesz. A maradékot meg természetesen odaadjuk a szeretett szolgálatnak. Június 13-án jövő vasárnap lesz a tanévzáró hittanos istentisztelet. A június 19-i a szombati kiscsoport találkozót az Ádám kör hétvégi kirándulására való tekintettel június 20-án vasárnap délután tartjuk, tehát kérjük, hogy úgy szervezzük meg a kirándulást is, meg az időt is úgy osztjuk be. A hittantábor, gyülekezeti tábor adatai elérhetők a honlapon. Hírlevelet is vigyünk magunkkal, és most pedig a Fóri István testvéremmel a kiosztott hírlapnak a túloldalán levő Juhász Gyula Trianon verssel emlékezünk meg Trianonról a mai napon.
Juhász Gyula, Trianon. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá.
Mert nem lehet feledni, nem soha, amíg magyar lesz és emlékezett, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk-e földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. 1000 évnek vére, könnye és verejtékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hévvel, nem volt, de lesz még egyszer Magyarország.
És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke. És miénk volt a legszebb kék szalag, az Adriának gyöngyös pártadísze. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt nagybánya, ahol Ferenci festett, mestereknek álma napfényes műveken föltündökölt, s egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem, soha, hogy Váradon egy adi énekelt, és holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem, soha, a bölcsőket és sírokat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőség és gyász örökfészkeit.
Mert kifeledni, hogy Verecke útján jötte hazába a honfoglaló nép. És kifeledni, hogy erdélyi síkon tűnt a dicsőség nem múló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egymaga a diadalmas élet, út és igazság csillaga nekünk. Ha őt fogod követni gyászban, árnyban, balsósban és kétségben, ó magyar, a pokol kapuin is győzni fogsz, s a földön föltalálod már a mennyet.
S tudnád feledni a szelíd szalontát, hol Arany Jánost ringatá a dajka? Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, hol Korvin Mátyást ringatá a bölcső? Bírnád feledni Kassa szent halottját, s lehet feledni az aradi őskert 13 magasztos álmodóját, kik mind-mind várnak egy föltámadásra.
Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim! Ti szerencsétlen, átkos, rossz csillagok alatt virrasztva járók! Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan s őszintén, s a nagy-nagy sír fölött ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán, csupán a szív veréseivel s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez. A munkát és a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog föltámadásra.
Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá.
Isten tiszteltünk végéhez közeledvén a 462. énekünket, a 244. énekünket keressük ki, és azt énekeljük végig, majd pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és a végén pedig a székely himnuszt. Úgyhogy ma a himnuszt is, és a székely himnuszt is fogjuk énekelni, és utána vesszük az áldást.
Jézus Krisztus mondja, én élek, és ti is élni fogtok. Istennek népe, áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr, ragyogtassa az Úr az ő orcát, te reád, és adjon te néked békességet. Amen. Hálás békességet.